Áldás békesség, én is szeretettel köszöntöm a testvéreket. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 170. dicséretünk első és 9. versét énekeljük. Első vers itt kezdődik, az Úristent magasztalom. Ami további segítségünk is jöjjön attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, az örökké valótól. Amen. Most pedig fogadjuk alázatos szívvel a beoltott igét.
Áldás békesség! Fereztek maszont egy térképet kellene fölmutattam. Én ott hátul láttam valahol Jeruzsálem párfának a térképét. Ugyanis a mai igen Nehémiás könyvéből a 3. fejezet 1-től az lesz. Köszönöm szépen. Itt láthatjuk Jeruzsálem várfalát, akit a Nehémiás könyvének 3. fejezet 1-től 15-ig tartó verséig olvasom, hogy kik is építették Jeruzsálem várfalát. Kérem gyülekezetet, hogy figyelmesen hallgassák, mert a alkalom végén kikérdezem. Eljásib főpap és rokonai, a papok kezdték építeni a juhkaput. Föl is szentelték azt, és felszerelték rá az ajtószárnyakat. Azután a Meát toronyig és a Hananél toronyig terjedő részt is ők szentelték föl. Mellettük a Jerikójak építettek, ezek mellett Zákur, Imri fia épített, a halkaput Szenná fia építették, ők gerendázták be, és ők szerelték fel ajtószárnyait, zárőit és reteszeit. Mellettük Merémót, Uriá fia, Hakóc unokája építette a falat, mellettük Mesullám, Berekjá fia, Mesézábel unokája építette a falat, mellettük Cádók, Baáná fia építette a falat, ezek mellett a Tekoaiak építették a falat, előkerék azonban nem hajtották anyukokat uruk szolgálatába. A régi kaput Jójádá, Pásziák fia és Mesullám, Beszódjá fia építették. Ők gerendázták be, és ők szerelték fel ajtószárnyait, zárait és reteszeit. Mellettük a Gibeoni mellátjá és a Merónóti Jádón építette a falat. A folyamon túli helytartóság alá tartozó Gibeoni és Micpái férfiak. Mellette Uziel, Harachjá fia, az ötvös építette a falat. Mellette Hannanyá, a kenőcs készítők egyike építette a falat. Helyreállították Jeruzsálemet egészen a széles várfalig. Mellettük Refájá, Húrfia, a jeruzsálemi kerület felének vezetője építette a falat. Mellettük Jedájá, Herúmá fia építette a falat, éppen a maga házával szemben. Mellette Hatús, Hasadnejjá fia építette a falat, egy másik rész pedig a kemencék tornyát, Malkijá, Hárim fia és Hasú, Pahat Moab fia építette. Mellette Sallum, Lóhés fia, a jeruzsálemi kerület másik felének vezetője építette a falat a lányaival. Hánun és Zánoa lakói építették a völgykaput. Ők építették fel azt, és ők szerelték fel ajtószárnyait, zárait és reteszeit. A várfalból is építettek 1000 könyöknyit a szemét kapuig. Malkijá, Réká fia, a Bét Hakkeremi kerület vezetője építette a szemét kaput. Ő építette föl azt, és ő szerelte föl ajtószárnyait, zárait és reteszeit. Sálom, Kol Hózé fia, A Mitzpai kerület vezetője építette a forráskaput. Ő építette föl azt, ő tetőzte be, és ő szerelte föl ajtószárnyait, zárait és reteszeit. A Szeláktónál levő várfalt is kijavította a király kertjénél, a Dávid városából levezető lépcsőig. Amen.
Kedves testvérek, hogy rendeződjön bennünk az egyensúly, most énekeljünk egyet. A 89. Zsoltár első 2. és 4. versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Imádkozzunk. Édesatyánk, szeretnénk a te boldog néped lenni. Szeretnénk rád figyelni, szeretnénk, ha megolajoznád most is szívünk ajtajának zsanérjait, hogy kitárulhassanak a nagy király előtt, és szavad előtt, üzeneted előtt. Kérünk téged, hogy lelked által tölts be minket, készíts föl, alapozz meg, szilárdíts meg, hogy készen álljunk. Most is készen álljon a szívünk, az elménk, az egész lényünk, hogy rád figyeljünk, téged lássunk, magasztaljunk, és meghallhassuk, megérthessük a személyesen nekünk szóló üzenetedet. Nem egy könnyű igerész áll most előttünk, de a te győzelmedre számítunk. Már megint rád számítunk, Istenünk. Jézusért kérünk, egyetlen egyedért. hogy jelenléted szentségével töltsd be ezt a helyet, és mindannyiunknak a szívét és életét. Amen. Van egy kedves vicc. Én nem tudok viccet megjegyezni. Bizonyára sokan ismeritek, ha mástól nem tőlem, mert ez az egy vicc, ami úgy belém ragadt. Az Úristen elküldi az ő fő angyalát Közel-Keletre, hogy nézzen már szét, hogy mit csinálnak ezek ott. Szétnéz, visszamegy és beszámol, hogy az egyiptomiak, a szíriaiak, a jordániaiak készülnek a háborúra, készítik a katonáikat, a fegyvereiket, a terveiket, és csönd. És az Úr megkérdezi a főangyalt, hogy és a zsidók? Ó, Uram, a zsidók. A zsidók Jeruzsálem utcáin táncolnak és énekelnek. Az Úr azt mondja, ezek a zsidók már megint rám számítanak. Hát ez jutott eszembe, hogy én is most, Uram, rád számítok ezzel az ige szakasszal is, és nem csak most, de nagyon sokszor vagyok így, én magam is, hogy nem tudok másra csak rá számítani. Hát nehéz szakasz ez, egy népsor, egy lista tulajdonképpen, és amire azt mondjuk, hogy nincs értelme, sőt, sokaktól hallottam, de bevallom én is, amikor elkezdtem igét olvasni 16 éves koromban, és a bibliaolvasók rend szerint, a kalauz szerint kezdtük el együtt otthon olvasni, és amikor ilyen szakaszok voltak, nemzetségtábla, meg ilyen listák, hát azokat úgy szépen átlapoztuk, hogy úgyse ismerek belőle senkit, fogalmam nincs, kiről van szó, tehát üzenetet sem hordozhat ezért, akkor haladjunk. És ugye azért, ha végig gondoljuk, hogy mit is jelenthetnek a névsorok, mit jelenthetnek listák. Ha most az egyetemi felvételre gondolunk, akkor mennyire fontos azoknak, akik készülnek valamely egyetemre, hogy fölvették-e, hogy hova vették föl, hogy arra az egyetemre vették-e föl, ahova ő nagyon szeretne eljutni. Figyeljük a népsorokat, a listákat, vagy nemzetségtáblázatoknál, vagy a visszatértek népsorát olvastuk. Ki van benne, az én családom benne van-e? Mi ott voltunk-e? Tehát mennyire fontos, vagy ahogy nekem is kellett családfával foglalkoznom egy kurzusra, és előtte engem egyáltalán nem érdekelt ez a téma, de még hál' Istennek nagymamám élt, és ki tudtam faggatni, és olyan érdekes lett egyszer csak, hogy kik is voltak benne, miért is fontosak. És tudom, az én családfámban, édesanyám ágán, ami nagyon meghatározó, nagyon fontos lett számomra, a dédanyám, aki már imádkozott a gyerekeiért, Spanyolnáthában halt meg, és a hét gyereke, az ott maradt hét gyereke körülvette az ágyát, imádkozott értük és a családjaikért is. És ez úgy olyan nagyon megragadó volt, hogy én még sehol nem voltam, hát még a nagyanyám is egész kicsi volt, de volt valaki, aki már értem is imádkozott, hordozott engem is. Nagyon sokat mondhatnak népsorok, családfák, családok. Persze természetesen vannak gonosz szándékkal készült listák is, tudjuk, listázások, amelyek bennünk rossz érzéseket váltanak ki, megborzongtatnak, különösen ha családunknál fogva valamilyen téren érintettek vagyunk. Ha mi családunkat is listára tették valamikor. És a mi családunknak tagjai is sokat szenvedtek emiatt a lista miatt. Sokat jelenthet egy népsor, egy lista. Természetesen általában a világban fölállított népsorok, de még akár a családfák, család nevek is nyilván arról is beszélnek, hogy ki mit tett, ki hogyan írta be magát a történelembe, a családja történelmében. De amit a Szentírásban találunk, népsorokat, az egyértelműen egyetlen egy célt szolgál mindig, Isten dicsőségét. Isten dicsőségét akarja fölmutatni most ez a népsor is. Hogyan láthatjuk meg ebben Isten dicsőségét? Eddig nézzük meg, hogy mi is történt eddig. Úgy kezdődött ez a könyv, hogy megjelent az akkori világbirodalom királyi udvarában egy nagyon letört, tele szomorúsággal, szomorú híreket hozó emberrel, Hanánival. És elmondta Nehémiásnak, hogy baj van, óriási baj van. Hamvába hult Jeruzsálem, elégtek a kapuk. És ezek után a nagy király elkezdi fölépíteni, megalapozni, megszilárdítani ezt a Nehémiást, fölemelni őt, fölkészíteni egy nagyon fontos feladatra. És nem csak ezt teszi a nagy király, hanem fölkészíti, megalapozza, megérinti az akkori világbirodalom királyát, hogy ő is támogassa ezt az ügyet. Isten dicsősége. Mert ezt nem lehet emberi módon magyarázni. És ezek után Nehémiás megjelenik, erről hallottunk az elmúlt alkalommal, az éjjeli őrjárat végig szemléli a terepet, végigjárja. Itt jegyzem meg, hogy hoztam én egy kinyomtatott példányt, nem ezt, hanem egy részletesebbet. Ha valakit érdekel és szeretné részletesebben megnézni, az ott megteheti, aki szeretné, el is vihet belőle. Négyet nyomtattam ki, tehát meg lehet szemlélni. Tehát körbe járja Nehémiás a terepet, és azzal fejeződik be ez a rész, hogy nagy bátorsággal hozzákezdenek a munkához. Hát lássuk ezek után a névsorral kapcsolatban mondottak alapján, abból a nézőpontból, ami fölvillant előttünk, hogy hogyan világítja meg ezt a névsort számunkra Isten dicsőségének kontextusában az előttünk álló szakaszt. Három dolgot jegyeztem meg, vagy jegyeztem föl ebből a részből. Az egyik az, hogy mindenhonnan mindenki jöhet, mindenkinek lehetősége van Isten építő munkásának lenni. Lehetősége van mindenkinek igent mondani erre a hívásra, de lehetősége van nemet is mondani, erre is látunk példát ebben a szakaszban. A második, hogy mindenki a maga helyén, mindenki a maga helyén a maga részét építi, javítgatja. És a harmadik, a nagyon sokszor, ezt nem számoltam meg, ezt most sajnálom, ezt elvétettem, nem számoltam meg, hogy hányszor olvassuk, hogy mellette, mellettük, utána, utánuk. Tehát ez a sor szépen fölvázolja az egész területet egymás mellett, és arra is találunk utalást, hogy lehet mindezt a szélmarom harcot, vagy sziszifuszi munkát buzgón végezni. Erre is találtunk egy kifejezést. Na hát lássuk, hát próbálok kiabálni, tehát a lyukkapu, ugye itt van éjszakon, és ebből az egész szakaszból a lyukkaputól a lyukkapuig megyünk. Tehát egy teljes teljes kör, a teljes jeruzsálemi falról van szó, és így helyezkednek el Lyukaputól Lyukapuig. Vajon miért a Lyukapu, nem tudom, csak azt tudom, hogy a Lyukapu az, ami a legközelebb van a templomhoz, ugye itt van a szentély, és ott hozták be az áldozatok, az áldozati állatokat. És bennem úgy azt képzett meg, hogy milyen szép ez. A Lyukaputól a Lyukapuig. És azok az emberek, akik itt szépen fölálltak így a várfalra, akik igent mondtak a hívásra, azok gyakorlatilag vállalták az áldozatot. Nem áldozati állatot hoztak, hanem saját magukat adták oda és szentelték oda, hoztak áldozatot a munkájukkal, az akaratukkal, a hitükkel, a többiekkel együtt beállni és építeni Jeruzsálem falát. Csodálatos dolog ez, ahogy azt láthatjuk az első verstől végül is, a 32-ig, hogy jönnek az emberek, jönnek az emberek, jönnek az emberek. És eszembe jut itt Dzsida Jenőnek az egyszerű vers, a Kegyelemről című verse, amiben Dzsida Jenő, nem írmasson föl, ne ijedjenek meg a testvérek az egész verse, tehát a Dzsida Jenő arról leírja, megvallja őszintén, hogy mi mindent próbált már az emberek összegyűjtése szempontjából. Mi mindent, mindennel próbálkozott. És ugye egy fül se fülelte, nem jöttek az emberek, bármit tett, az emberek nem jöttek. És egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek. Miért? Ugye arra is megadja a versben a záró sor, a válasz, az Úr állt mögöttem. Itt ez a csoda, gyűlnek az emberek, jönnek, minden helyre jut. Minél többen vannak, annál kisebb szakaszt kell helyreállítani, építeni. Ja, egyébként nem olvastam fel a textust, most így megmondom, mert ennyit választottam ki belőle, helyreállították Jeruzsálemet. Ez se volt könnyű, hogy ebből a szakaszból milyen textust választak ki, de ez villantotta be az Úr, helyreállították Jeruzsálemet. Mindannyiunknak. Mindannyiunkat hív a mi Urunk, hogy legyünk építő munkásai. Mindannyiunkat. Nagyon sokszor az imádságot, a böjtöt, az igei alkalmakat sokan úgy értelmezik, hogy így könnyű, nem csinálunk semmit. Leülünk, beszélgetünk, ütköztetjük a gondolatainkat, próbáljuk az igét meg kifejteni, kibontani, megmagyarázni. Na de hol van a munka? Mit csinálunk? És itt ez a könyv számomra ilyen szempontból is fantasztikus, de az egész Szentírás gyakorlatilag erről beszél, hogy amit már annak idején a szerzetesek megfogalmaztak, imádkozzál és dolgozzál. A kettő együtt van, és építkezhetek, csinálhatok sok mindent, ha az Úr nem áll mögöttem, sziszifuszi harc marad. Fölgurgatom, görgetem a köveket, az aláhol, és nem épül közben semmi. Nem épül az életem, nem épül a családom, nem épül a házasságunk, nem épül a gyülekezetünk, a templomunk, a hazánk, a népünk. Semmi nem épül, ha csak én erőlködök, ha csak mi erőlködünk. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak az építők. Ismerhetjük meg tapasztalatból is ezt a kijelentést. De ha ő áll mögöttünk, akkor egyszer csak gyűlnek az emberek. Ha az Úr áll mögöttünk, egyszer csak előjönnek mindenhonnan. Ahogy itt olvassuk, nem csak Jeruzsálemből, ugye Jeruzsálemnek akkor 4 kerülete volt, és olvasunk kerületi vezetőkről ebben a listában, de nem csak Jeruzsálemből, Jerikóból, Tékoából, Gibeonból, Mitzpából, Jordán környékéről, tehát különböző helyekről, azok is, akik ott maradtak annak idején. Emlékszünk, hogy amikor az ott maradottak, fölajánlották a segítségüket, hogy ők is beszállnának a templomépítésbe, akkor tulajdonképpen elküldték őket. De most új lap, megújult gondolat. Az Istentől származó megújult gondolat. Senkit nem vetünk el, aki tiszta szívvel, aki őszintén adja magát, és az Isten építő munkásai sorába kíván állni, annak helye van. Megnyílt az ajtó, és jöhettek, és jöttek is, és volt közöttük mindenki, értelmiségi és egyszerű munkás. Volt köztük gyógyszerész, azaz kenőcskészítő, volt köztük aranyműves, ötvös, volt köztük kereskedő, ott voltak a léviták, a papok, még a főpap is. Óriási testvérek, óriási. Sőt, ugye úgy kezdődik a rész, hogy ők kezdték el, ők álltak az érre. Tulajdonképpen ebben a listában, ebben a történésben, ebben a nagyon mozgalmas részben, mert az tulajdonképpen, ahogy fölállnak sorba, és mindenki elfoglalja a helyét, tehát itt megláthatjuk, nagyon fontos dolgokat is megláthatunk, hogy a munkának élére kell állni. Ha nincs, aki élére álljon a munkának, akkor is hanvába fog hullni. Kell valaki, kell vezető, kell összefogó, és kell, aki az élére áll, de nem úgy, hogy menjetek és csináljátok, tehát nem csak jelszavakkal áll az élére, hanem úgy, hogy gyertek, menjünk és csináljuk, és tegyük, és ők az elsők, akik elkezdik a munkát. Sőt, ugye az első 3 versben találjuk meg a kifejezetten az építés szót, és a továbbiakban pedig javítgatásokról van szó. Tehát ott kezdik ezek az emberek, ahol a legnagyobb a baj, ahol építeni kell. Nem csak javítgatni, hanem építeni kell. És a közösségi életünkben, a családi életünkben, az egyéni életünkben is vannak olyan területek, amiket építeni kell. Nem lehet javítgatni. Építeni kell. Újjá építeni kell. És lehetnek olyan területek, amiket helyrehozni kell, amit javítgatni kell. Át kell gondolnunk. Újra kell gondolnunk. A te életedben, az enyémben, a miénkben is van. Tehát a közösségi életünkben is van, amit újra kell építeni, építeni kell. Újra kell alapozni, újra kell fogalmazni, újra kell meglátni az Istentől a célját. Mit is szolgál? Mit szolgáltad? Mit szolgált eddig az életünkben, ami összeomlott? Mit szolgált? A magunk dicsőségét? A magunk elképzeléseit, álmait? Terveit? Vagy az Isten szavára, Isten dicsőségére akartunk valamit? Ahogy Szent Györgyi és a maga verses imádságában mondja, hogy azt akarja, hogy a teremtés ráeső zuga az szebb legyen. A teremtés ráeső zuga. Mindannyiunk életében Isten rendelt a teremtésből egy zugot. valamit, valami területet, ami a tiéd, amit ha te nem építesz, senki nem fogja. Mindannyiunk életében van valami olyan rész. Mindenki jöhet. Isten hívása mindannyiunknak szól. Mindannyiunknak. Mindannyian elfogadhatjuk a hívást. De komolyan kell vennünk, hogy van a lelki-szellemi fölépítés, fölkészítés, és van a kemény munka. Vajon megvan-e az életünkben mind a kettő? Készek vagyunk-e mind a kettőre? Nagyon fontos imádkozni ügyekért, emberekért, de nagyon fontos tenni is, ami rajtunk áll, amit az Isten nekünk nyit meg, kaput, azon be kell menni. És meg kell tenni, és ki kell mondani, és hordozni kell, és ki kell állni emberek és ügyek mellett, amit Isten ránk bízott. Mindenki jöhet. És nagyon fontos az is, hogy hűségesen megmaradtak a maguk feladatában, amit nekik kiadtak, ami az övék volt, azt akarták tökéletességre juttatni. Teljes mértékben odaszánni magukat, és mindent megtenni, ami rajtuk áll, azt a falrészt, azt teljesen fölépíteni. Az ablakokkal, a nyilászárókkal, a mindennel fölszerelni, vagy éppen javítgatni, ahova Isten oda állította őket, azt tökéletesen. Nem a másikét nézték, nem a másikra irigykedtek, nem kalamoltak egymás dolgába, nem mondták, hogy én azt jobban tudom. Mindenkinek megvolt a maga feladata, és azt akarta tökéletességre vinni. Nekünk is megvan a magunk feladata. Ugye ott ennek a templomnak, ennek a helynek, a kapuknak a helyreállítása, amik leégtek, mind megvolt az Istentől rendelt célja. Tudod mi? Tudjátok mi? Hogy a nagy király bemehessen. Ez volt a cél. Föl kellett, hogy épüljön. Mert Jézusnak ott kellett bemenni. Oda kellett bemenni. Azt kellett birtokba vennie. Ott kellett meghirdetnie, hogy az imádság háza ez. És ott kellett kijelentenie küldetését. Fel kellett épülnie. És ma is sok minden van, aminek fel kell épülnie. Én hiszem, hogy a Széchenyvárosi templomnak is fel kell épülnie. És ha mindannyiunk részéről az a cél, hogy Isten dicsőségére emelkedjék, hogy Isten dicsőségét szolgálja, fel fog épülni, ha nagyon nyögvenyelősen, bocsánat a kifejezését is, de fel fog épülni. Hisszük-e? Kitartunk-e végig? Hívunk-e még másokat is? Ott vagyunk-e? Teszünk-e érte? Adja Isten, hogy úgy legyen, hogy tegyünk meg mindent, ami a mi részünk, a teremtés ránk eső zuga. Lássuk meg, ismerjük föl, és akarjuk a szebbé, jobbá tenni másokért és Isten dicsőségére. És a harmadik dolog, hogy egymás mellett. Ugye ez úgy tűnik, hogy ugyanaz, de nem ugyanaz, hogy egymás mellett szépen fölálltak sorba, nem válogatták a helyeket, hanem ahogy Nehémiás kiosztotta. Nehémiás nevét nem látjuk az építők között, de később kiderül, hogy ő a fregori ember. Ő mindig oda megy, ahol hiány van. Ő mindig azt teszi, ahol lyuk van, rés támad. És hát nem beszélve arról, hogy az egésznek a megszervezése, végiggondolása, a munka feladatok kiosztása, az embereknek a megismerése, hogy kit, hova és miért, ahogy például ebben a gyülekezetben a gyülekezet pásztora Feri nagyszerű ajándéka van erre, megismerni az érkezőket, és meglátni, hogy milyen szolgálatra hívható meg, hogy milyen ajándéka van, és milyen nagyszerű dolog, amikor ez a kettő találkozik. A bennünk lévő vágy, hogy szeretnénk szolgálni, szeretnénk valamit tenni, de jó lenne azt tenni, és egyszer csak meghív valaki arra. A külső és belső elhívás együtt, egymás mellett, nem egymás ellen, nem egymást hátráltatva, hanem egymás segítve, egymásért. Sajnos gonosz összetoborzódások, jó meg azt mondva, is vannak, amikor nem tiszta célvezérel, amikor éppen, hogy nem az Isten dicsősége, és éppen, hogy nem az embereknek a java vezérel, hanem egészen más. Ezt jól példázza Bábel torony, és folyamatosan építik a Bábel tornyokat a történelem során, a mai napig, ma is. Különböző módon, de a cél ez, magunknak szerezni nevet, magunknak szerezni dicsőséget, a magunk akarata legyen meg, és mindenkit tiporjunk le, aki nem áll be ebbe a sorba. Van ilyen is. Nagyon erőteljes, ördögi, sötét. De kedves testvérek, nekünk nem kell megijedni ettől. Nem kell félnünk ettől, hanem az Úristenbe kell vetni minden bizodalmunkat. Jézusra kell tekinteni, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Jézusra, aki megjelent ebbe a felépített új templomba, és új szövetséget hirdetni jött, és meghívni mind azokat, akik hajlandóak elfogadni az ő áldozatát, akik hajlandóak leborulni az ön nagy felsége előtt. Mindenkit hívni jött. Mindegy, hogy arab, mindegy, hogy távol-keleti, mindegy, hogy közel-keleti, vagy fehér, vagy bárki, mindegy, hogy gazdag, vagy szegény. Mindegy, hogy értelmiségi, vagy munkás, vagy hajléktalan, vagy beteg, betegen született, mindegy. Jézus mindenki előtt kitárta a kaput, és azóta első renden élő kövekként akar minket építeni, lelki házzá. Ez a legfontosabb. Ez fontosabb, mint a kőből, fából, vagy akármiből épült templomok, imaházak. És természetesen fontosak ezek is, mert az Isten kedve szerint való, hogy összegyülekezzen az ő népe. Hogy legyen hely arra, hogy együtt legyünk, hogy együtt tanuljunk, hogy együtt határozzuk el magunkat, hogy együtt kötelezzük el magunkat. Ez fontos dolog. De a legfontosabb dolog az, hogy lelki házzá épüljünk élő kövekből. És tudunk-e, akarunk-e ezért munkálkodni? Tudunk-e, akarunk-e ebben az Isten eszközei lenni, ebben a mai szörnyen kiégett, olyan kiégett az emberek lelke, mint az aszályban a fű. Ezt tapasztaljuk, és ezt látjuk, hogy kiégett az embereknek a motivációja, hogy maximum túl élni akar. Az Úr egymás mellé állított bennünket, azért, hogy egymásért dolgozzunk az ő dicsőségére. Azért, hogy ne egymás ellen. És így vizsgáljuk meg végül a legkisebb egységtől a legnagyobb egységig magunkat. saját magunkat, nincsen tudathasadás? Nem dolgozok valamiben saját magam ellen? Nem állok saját magam útjában valamivel kapcsolatban? Vizsgáljuk meg! Így vizsgáljuk meg a házasságunkat, a családunkat, hogy sokszor nem ilyen érzésünk van, ugye a másik, az asszony, az ember, a gyerek megőrítenek. Már ez nem mehet így tovább. Keresztény családokból is kihallik ez. És a legkényelmesebb és legegyszerűbb, törjük szét. De Isten nem ezt akarja. Építsük meg. Építsük újra, építsük fel. És ne egymás ellen dolgozzunk, hanem egymásért. És így megvizsgálhatjuk a gyülekezeti közösségünket is, a kisebb köröktől az egészig. Hogy miben dolgozunk, nem akarjuk talán, de mégis egymás ellen. Vizsgáljuk meg, nézzük meg, értékeljük át, csak ne a magunk eszére hagyatkozva, hanem az Istenben bízva az ő színe előtt. És erre kell a térd, erre kell a bőjt, erre kell az imaharc, hogy elé állni, ahogy Nehémiás, ahogy Ezrás, ahogy sokan mások a Szentírásban is előttünk meg, a történelemben, meg itt a gyülekezetben is. Ezért kell. De azért kell mindez, azért kell a térdünkre állni, azért kell magunkat odaszánni egészen Istennek, hogy aztán ő általa megerősítve és megszilárdítva föl tudjunk állni, és el tudjunk indulni, és meg tudjuk tenni azt, amit kell, azt, amit ránk akar bízni. Egymás mellett, egymás után. Nem érdekes, hogy ki az első. Nem érdekes, hogy ki az utolsó. Mi együtt indulunk, és együtt kell megérkeznünk. Nem hagyhatunk el senkit. Nem hagyhatunk le senkit, mert felelősek vagyunk egymásért. Ahogyan itt a fal körül, így mutatom, dolgozok, felelősek egymásért. Oda szánták magukat, elköteleződtek. És a fal fölépült. Adja Isten! És kérjük ezt a mi nagy királyunktól, Jézustól, hogy könyörüljön rajtunk, és tisztogassa meg a szívünket, az életünket, hogy neki szánjuk oda magunkat, és hogy gyújjon bennünk fény az általa mutatottak meglátására. Hogy ne levegőt vagdosva rohangáljunk az életünkben, hanem célra törően, ahogy ő mutatja. Mert azon van áldás, azt ő megszenteli, és nem ígéri meg, hogy minden akadálymentes lesz. Nem kapunk arra ígéretet, hogy minden úgy lesz, hogy mi elképzeltük és akarjuk, de arra ígéretet kaptunk, hogy célba fogunk érni. Célba fogunk érni. És ez a döntő. Célba fogsz érni. És célba fogok érni. És együtt fogunk célba érni. És Isten megerősít arra, hogy senkit ne hagyjunk el. Hogy járjunk utánuk. Hogy tartsuk számon egymást. Mert egymás mellett kell újra meg újra fölállnunk a családban, a gyülekezetben és népünk körében. Úgy legyen. Amen. Kedves testvérek, énekeljük a 229. dicséretünknek két verset fogunk énekelni, mert egyet elspóroltam az elején. A negyedik verset és a hetediket, a negyedik vers így kezdődik, mi elménk sötétségét távoztassad el, a hetedik pedig legyen néked dicséret és nagy tisztesség. Édesatyánk Jézus Krisztusban, magasztalunk téged csodás terveidért, és azért, hogy neked előtted nincs semmi lehetetlen. Bocsáss meg nekünk kicsin hitünkért, gyarlóságunkért, hogy hamar az aggodalmasság fészke lesz a szívünk és elménk, hogy olyan gyorsan megtorpanunk, sőt, még talán vissza is fordulunk. Bocsáss meg, Urunk, hogy ilyen gyarló és híjával találtatott gyermekeid vagyunk, de köszönjük neked nagy hálaadással mindazt a csodát, amit elvégeztél már bennünk, amit megcselekedtél az életünkben. Először is, hogy megtaláltál és meghívtál. Meghívtál arra, hogy építő munkásaid legyünk. Köszönjük hálaadással, hogy Szentlélek által igent mondhattunk neked. Köszönjük neked, hogy egymás mellé állítottál bennünket, hogy előtted nincs különbség, férfi és nő, gazdag és szegény, nagy tudású és szerényebb ismeretekkel bíró között, hogy te mindenkit vársz kitárt karoddal. Köszönjük, Jézus, hogy te mindent elvégeztél és megtettél értünk, és kifizetted az árat, eleget téve érettünk az Atyának mindenben, mindenért. Arra kérünk, hogy gyújtsd meg a fényt bennünk, a lámpást, hogy buzgón tudjunk indulni, akarni, elköteleződni, és a te tekinteteddel egymásra nézni. Add, Urunk, hogy szeretet virágozzék ki közöttünk, és a te dicsőítésed által boruljon virágba a lelkünk. Kérünk, hogy így áld meg ezt a gyülekezetet, ezt a népet, itt a Széchenyi városban is, de kérünk egész városunkért, kérünk egész nemzetünkért, népünkért, de kérünk, Urunk, a megfeneklett világért, és azért, hogy mutasd meg, micsoda és hol van a teremtés ránk eső zuga, hogy felálljunk, hogy dolgozzunk, hogy akarjunk, hogy cselekedjünk, benned bízva, reménységgel és hittel. Kérünk, áld meg a nyarunkat, a szabadságot és a munkát, hogy meglegyen az egyensúly, és mind téged dicsőíthessen. Áld meg a házasságokat, áld meg a családokat, és te mutasd meg, hogy hol kell újra építkezni, és hol elegendő a javítgatás. Kérjük a te világosságodat, kérjük útmutatásodat, kérjük megerősítő szent lelkedet. Amen. Együtt imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádságot mondva. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon neked békességet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. És záró énekül énekeljük az 586. dicséretünk mind a négy versét, amely így kezdődik, bár szétszakadva él az egyház. Köszönjük szépen a zenei szolgálatot, a szolgálóknak, meg az ima szolgálatot, és kívánok áldott úrnapját és hetet minden testvéremnek. Áldás békesség!